Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye a 2001-ben alapított Kunszt József díjjal tiszteleg a munkájukat kiválóan végző pedagógusok előtt. Az elismeréseket Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek és Felföldi László pécsi megyés püspök adta át Kalocsán az Astrikeum érseki múzeumban. 22. alkalommal ítélték oda az oktatás, a nevelés és a tudomány bőkezű mecénásaként ismert Kunszt József érsekről elnevezett díjat, melyet minden évben kalocsai érsekké történt kinevezésének évfordulóján adnak át. Bábel Balázs köszönetét fejezte ki azért, hogy napjainkban a pedagógusok a nehézségekkel terhelt pályán megmaradva áldozatot hoznak a jövő építéséért. Dániel könyvéből idézve adott biztatást, akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Múlt nélkül nincs jövője a magyar futballnak, jelentette ki a miniszterelnök Felcsúton. Zsohár Melinda és Oláh János Szerelemfoci című a felcsúti labdarúgás 100 éves történetét összefoglaló könyvének bemutatóján. Orbán Viktor azt mondta, a kiadvány elsősorban a helyieknek fontos, de a magyar futball számára is általános tanúságokat fogalmaz meg. Ha egy ország elfelejti a labdarúgó múltját, akkor nem lesz mire felépítenie a jövőjét, hívta fel a figyelmet a kormányfő. Hangsúlyozta, a 2000-es években talpra álló magyar futball előzményei ott vannak a szocialista futballban, az 1950-es évek aranycsapatában, valamint az 1938-ban világbajnoki döntőt játszó válogatottban is, mondta Orbán Viktor. Részvétét fejezte ki a külgazdasági és külügyminiszter az iráni elnök, és az iráni külügyminiszter, valamint más iráni tisztviselők halála miatt, akik a május 19-i tragikus balesetben vesztették életüket. Szijjártó Péter a közösségi oldalán megosztott, az iráni iszlám köztársaság megbízott külügyminiszterének címzett részvét táviratában azt írta, az elhunyt elnök úr és külügyminiszter mindig támogatta a hagyományos baráti magyar-iráni kapcsolatok megerősítését. Soha nem felejtem el, hogy mindig a rendelkezésemre állt, amikor találkozót kértem tőle, és mindig tiszteletet tanúsított Magyarország iránt, fogalmazott Szijjártó Péter. A tárcavezető kifejezte a legmélyebb együttérzését a hozzátartozóknak és az iráni népnek. Több év kihagyás után idén újra megtartják a Vajdaszentiványi néptánc tábort augusztusban, tájékoztatta a Fonó Budai Zeneháza magyar táviratirodát. A néptánc táborban a táncházak egyik legkedveltebb anyagát, a világhírűvé vált Vajdaszentiványit helybéli tánctanároktól sajátíthatják el az érdeklődők, írták a közleményben. A 23 évvel ezelőtt alapított néptánc tábor résztvevői az ének és a tánc mellett helybéli mesterek kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek, valamint idén lovas foglalkozásokat is hirdetnek a szervezők, tették hozzá. 250 kiállító mutatkozik be a szombaton kezdődő szegedi Hídi Vásáron, péntektől pedig könnyű zenei koncertekre várják a közönséget a Dóm téren. Tájékoztatta a programsorozatot szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Ügyvezető igazgatója az MT-t. Rácz Attila elmondta, több évtizedes hagyomány, hogy változatos, kulturális és gasztronómiai programokkal köszöntik Szeged napját. Az ukrán-magyar határszakaszon 5243-an léptek be Magyarországra kedden, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5330-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Végül az időjárásról, a felhőzet szakadozása tovább folytatódik, a hazánk nagyobb részén, a gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütésre is számíthatunk, zápor, zivatar, több helyen nagyobb számban az északkeleti harmadban fordul elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között valószínű, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A lekvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a lekvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt lekvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi lekvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, gorkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra kell tenni a frissebbeket.
Hát csak a friss, a szebben néz ki. Az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évben, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatba is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epertzsemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis vékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi, nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze, ez is az egy kanállal már kiadja, tehát a 4 felé osztottam a megvásárolt epret, hát ez körülbelül olyan 1 kg 25 deka jutott egy-egy, de így is van a Genfixet használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem levendulás epertzsemet. Legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. viszont nagyon hamar kinyílik, és egy-két napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehújlatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos epertzsem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit, együtt megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá zepret, és így együtt turmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a jamfixet, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt, na ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem, ráraktam összeturmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így leforpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül sem menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük és dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt, és nekem ez ízlett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszirmos is nagyon különleges, és ez a vaníliával, na, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vanília rudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm 5 kiló cseresznyét, hát ezt pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal volondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak, ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összeturmixolt, illetve azt nem turmixoltam, hanem az aprítógébe raktam a cseresznyét, és hát abban a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. Nekem nagyon megnyerte a tetszésemet, hát ennél befőző cukrot is, és jamfixet is használtam, mert elég lédús, bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét, lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdítőt, cukrot tettem hozzá, citromot bele, és az volt az üdítő italunk. Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is, de én nagyon sokszor alkalmazom, a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg hűtőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljelefelé tesszük az üveget 5 perc át, az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nála, hogy több ideig van úgy. És akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból cakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm. A kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten, az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva. De ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőtt, vagy milyen zsem, melyik évbe készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel, most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
Teljes színkavalkád és színkódolás a kamrában.
Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendes ollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg hát a különböző süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni megyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most szárad kint egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lemvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát varni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodába a babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most ez eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.
Szó volt az uborkáról, hogy többféle módon is el lehet tenni, és akár már kovászolni is lehetne, hiszen lehetett kapni, meg a következő hetekben szezonja is lesz. Hogyan tehetjük el az uborkát, milyen formában?
Nálunk kedvenc a kovászos uborka, de legjobban én szeretem, azt megmondom őszintén. Én csak úgy magába, hidegen, amikor már ugye bekerül a hűtőszekrénybe, akár hetekig is elállhat, és ha, de hát ennyi ideig nem szokott, mert elfogy. De nem csak uborkát lehet kovászolni, hanem én szoktam cukkinit kovászolni. Ha kevesebb az uborka, akkor teszek hozzá néhány szelet káposztát, már új káposztát, de még zöldbabot is lehet kovászolni. Ezt viszont a nagykörűbe láttam, a nagy befőzés fesztiválon 2 évvel ezelőtt voltunk. Nagykörűbe, hát ott valami fantasztikus, ami nem csak a cseresznyével, meg a meggyel készül, és ez úgy magába is ehető, de ugyanúgy készíthető belőle már a kovászolt zöldbabból, mondom, főzelék vagy leves is, mint hogyha üvegbe rakták volna el, de mégis egészségesebben, nem ecettel van elrakva, hanem ugye a sótól, meg a kovászos kenyértől fog megerjedni. Még ami fontos, hogy a kovászos dolgok készítésének is külön fűszerei vannak, hogy így mondjam. Én mindig rakok hozzá kaprot, csombort és fokhagymát, ez az uborkához, és hát télire is készíthető kovászos uborka. Ezt főleg azoknak ajánlom, akik nagyon szeretik a kovászos uborkát, és ezt anyósom vizes uborkának nevezte, és télire rakta el. Tett még hozzá vasfüvet, amit csak úgy a kertben megtalálható volt, illetve nem is a kertben, az udvaron a fű között, de ő tudta, hogy az melyik. Ilyen nagyon vékony szálú és pici kis lila virág van rajta, jól emlékszem, és még zöld szőlőt is tett hozzá. És ez egy hatalmas nagy üvegbe csinálta minden évbe, de kenyeret azt viszont nem tette ehhez, hanem úgy megforta melegen, és akkor hagyta, hogy szépen leülepedjen, és akkor utána tette a helyére, a polcra. És hát a kovászolás alatt, ha itt mondjuk üvegekbe kovászoljuk, akkor mindig tegyünk alá egy műanyag tányért vagy tálcát, mert kiforhat ez a víz, és hogyha akár asztalra tesszük, vagy a teraszkövére, vagy bármi, akkor elég csúnya foltot hagyott maga után. Hát én most akartam uborkát kovászolni, de most eltűnt szombat, ha még szerdán sok volt, biztos lement már az első széria, amit ez még valószínű, hogy melegházi lehetett, de hát majd még ezután jön a szabadföldi, és igazán az a legfinomabb, mert annak biztos nem lesz üreges a közepe, mert olyan uborka a legjobb, aminek nem üreges a közepe. Ezt, amit most télire ismertetném, a kovászos uborkát, ezt egy volt könyvtárostól kaptam, Polgárné Margitkától. Megmondom őszintén, hogy még nem készítettem el, mert elég nagy mennyiség kell hozzá, de szerintem fele mennyiségből is elkészíthető, és most úgy ismertettem ezt, mint ahogy ő leírta nekem. Tehát a télire eltett kovászos uborka az én receptem szerint, a nyáron elkészített kovászos uborka üvegbe rakása megfelelő tartósítása. Tulajdonképpen elkészíti a kovászos uborkát a következők szerint. Általában 8-10 közepes méretű, olyan 6-10 centis uborkát vásárol, ezeket alaposan megmosni, hosszába késsel mindkét oldaláról bevágni, majd egy műanyag savanyúságos vödörbe rakja. Előzőleg a vödör aljába 3-4 szál kaprot tesz, én tennék bele borsikafüvet és fokhagymát is, a fokhagymát azt úgy közé, és szépen sorba az uborkákat berakja a vödörbe olyan 3/4 részig. Ezután a tetejére szeletelt félbarna kenyeret rak, annyit, hogy teljesen beborítsa az uborkát. Én ezt úgy készíteném, hogy van kisebb-nagyobb ilyen rákom régi függönyből, hogy abba tenném, hogy a kenyér ne menjen bele, mikor esetleg ki akarjuk venni, vagy közben, a mozgatás közben ne menjen szét. Tehát így berakja teljesen a vödröt, és közben elkészíti a felöntőlevet. Egy 10 literes fazékba vizet forral, minden liter vízhez 5-6 deka asztali sót tesz. Ez elég sós lesz, hogy elmondjam. A felforrt levet hagyja kihűlni, és hidegen önti az elkészített uborkára. A maradék sós levet pedig beleönti egy ásványvizes üvegbe és elrakja, mert erre még majd szükség lesz. Ez azért kell, mert forrás közben ugye veszít a levéből, amit majd pótolni kell. Az így elkészített uborkára rárakja a vödör tetejét, és lezárja, meleg helyre teszi, de nem tűző napra, mert akkor hamar felforr, árnyékos, de meleg helyen. Hát én úgy gondoltam, hogy nekem a kazánház lenne erre a legalkalmasabb oda rakni. Ez déli fekvésű, úgyhogy biztos, hogy jó meleg van nyáron ott. És 3-4 nap után megnézi az uborkát, amennyiben szépen elkezdett térni, ami azt jelenti, hogy már nem zöld a külseje, leszedi a tetejéről a kenyeret, és még a maradék sós levet ráönti, újra rárakja a tetejét, ezt ismét 3-4 napig ugyanazon a helyen hagyja. Ezt követően este beviszi a konyhába az uborkával teli vödröt, másnap kiszedi az uborkát a vödörből, alaposan leöblíti tiszta hideg folyó vízzel, ez azért is szükséges, mert sok volt ez a só benne, de biztos, hogy szükséges ennyi, mert az is tartósítja. És akkor a folyóvízzel a már kész kovászos uborkát megmossa, megfelelő méretű üvegekbe rakja. Hát ezt teheti 8 deszisbe, 1,75-ösbe vagy nagyobbát, attól függ, hogy a család milyen sűrűn eszik uborkát, milyen a kapacitása, úgy érdemes elrakni. A levét leszűri, ülepedni hagyja, és ebbe az uborka lébe egy kávés kanál borkén bort szór, ezt piacon vetőmagborban lehet vásárolni, de szerintem üzletekben is van, és elkeveri, majd az üvegekbe rakott uborkára önti. Az üvegeket légmentesen lezárja, hát ehhez legjobb a csavaros tetejű befőttes üveg, és berakja a spájzba, és akkor így módon a nyári kovászos uborka ugyanolyan finom marad még februárban is, mintha akkor készült volna. Ő így írja, jó munkát és jó étvágyat kíván hozzá. Én kóstoltam ezt az uborkát, de még nem készítettem. Tényleg ropogós, nagyon finom, mint hogyha akkor készült volna. Tehát ajánlom ezt. Most az idén meg fogom csinálni, mert tudom, hogy tavaly nem raktam el uborkát, és végül is egyszer, hát nem egyszer, mert kétszer kell vele dolgozni, úgy több időt, de akkor ez egy egész tére való már az a 8-10 kiló uborkából, de szerintem, ha kisebb vödröt használunk, akkor lényeg az, hogy légmentes legyen ez, amit lezárunk, tehát lehet másfajta edényféleségbe is rakni.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a télire eltett kovászos uborka készítéséről. Gasztronómiai sorozatunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából. Ferenc pápa megnyitotta az olasz püspöki konferencia ülését a Vatikánban. Migráció, csökkenő hivatások, egyházmegyék összevonása. Pizzaballa, jeruzsálemi latin pátriárka üzenete az olasz püspökök vatikáni imavirrasztására. A pápa a chicagói Loyola Egyetem munkatársainak, legyetek szorgalmas álmodozók. Ferenc pápa Kevin Farrell bíborost nevezte ki a Quitói Eukarisztikus Kongresszus legátusának. A pápa a részvétét fejezte ki Raisi iráni elnök halála miatt.
Ferenc pápa megnyitotta az olasz püspöki konferencia ülését a Vatikánban. Migráció, csökkenő hivatások, egyházmegyék összevonása. Másfél órán át beszélgetett kérdés-felelet formájában az olasz püspökökkel Ferenc pápa, aki hétfőn délután megnyitotta a püspöki kar 79. közgyűlését a Vatikánban. Az egyház és a világ problémáiról volt szó, köztük a papok támogatásáról az ideológiákkal szemben, az országot elhagyó fiatalokról, a csökkenő hivatásokról, az egyházmegyék összevonásáról, ami lehet, hogy nem folytatódik. Este a békéért imádkoztak a főpásztorok. Hétfőn délután 4 óra előtt pár perccel az új szinódusi aulában nyitotta meg a pápa az olasz püspöki konferencia 79. közgyűlését, amelyen mintegy 200 püspök vett részt. Elimádkozták a napközi imaórát, majd a pápa köszöntötte a főpásztorokat, és átadta nekik előkészített beszédét. Szokásához híven a pápa zárt ajtók mögött kíván tanácskozni a püspökökkel, akikkel az elmúlt hónapokban 16 csoportban találkozott ad limina látogatásuk alkalmával, és azt kérte tőlük, hogy beszéljenek nyíltan és szabadon. Másfél órán át tartott a párbeszéd, fél hatig hallgatta a pápa kérdéseiket, melyekre válaszolt, és megfontolandó szempontokat ajánlott figyelmükbe. Számos téma fölmerült a megbeszélésen. A fiatalok, akik Olaszországban maradnak, és azok, akik elmennek, ezzel szegényebbé téve hazájukat. Aggodalom jelenük és jövőjük miatt. Az ideológiák, melyek alattomosan befészkelik magukat a kultúrába és a társadalomba. A születő hivatások válsága és a meglévő gondozása. A migránsok befogadása, ami erkölcsi kötelesség. Nyugtalanság az antiszemita megnyilvánulások visszatérése miatt. Szinodalitás, a papok támogatása. Az egyik fő kérdés az olasz egyházmegyék összevonása volt, amellyel kapcsolatban Ferenc pápa már 2013-ban, amikor először találkozott az olasz püspöki konferencia tagjaival, alapos megfontolást javasolt gyakorlati megoldásokkal, szem előtt tartva a püspökök által megfogalmazott fenntartásokat, az adott terület kulturális identitásából fakadó eltérések miatt, valamint a megnövekedett terület jelentette lelkipásztori nehézségek miatt. A regionális püspöki konferenciák ad limina látogatásain a pápának alkalma nyílt jobban belelátni ezekbe a kérdésekbe, melyek korábban nem voltak világosak. Az elmúlt években 22 olasz egyházmegyét vontak össze a püspök személyében. Ugyanakkor nem biztos, hogy folytatódik ez az út, ahogy az a mostani megbeszélésből kiderült, lehet, hogy újra gondolják a folyamatot. Inkább az a javaslat merült föl, hogy az intézményeket egyesítsék, beleértve a regionális szemináriumokat, melyekben gyakran csekély számú papnövendék tanul, amint azt a pápa több ízben szorgalmazta a múltban. Ez a kérdés szorosan összefügg a hivatások csökkenésével, amiről több alkalommal volt szó a hétfői ülésen. Néhány püspök a papi és szerzetesi közösségek csökkenéséről számolt be, Ferenc pápa pedig példaként említette a latin-amerikai egyházakat, ahol a közösségi tevékenységeket világiak és apácák irányítják. Központi szerepet kapott a pápa és az olasz püspökök megbeszélésén a szinodalitás tapasztalata, és az útmutatás, hogy atyai szeretettel kísérjék a papokat, akiknek szükségük van támogatásra a modern kor változásaiban és kulturális átalakulásaiban. A problémák láttán ne csüggedjenek, ne engedjék kihunyni a lelkesedést, abban a biztos tudatban, hogy Isten sosem hagy el, és a Szentlélek ereje segít új mentalitással és hozzáállással szembenézni a felmerülő nehézségekkel. Ferenc pápa erőteljesen felszólította a püspököket, hogy szinodális egyházat éljenek, és szilárd képzést biztosítsanak a papok és a világiak számára, hogy így ne essenek a klerikalizmus csúnya kísértésébe. Ennek kapcsán jelképes ajándékot adott a Szent Atya a főpásztoroknak. Szentek, nem pedig világiasak címmel, ami a vatikáni könyvkiadó gondozásában jelent meg. Jorge Mario Bergoglio különböző korszakokban született írásait tartalmazza. Az egyik az 1991-es Korrupció és bűn, a másik a római egyházmegyés papoknak 2023 nyarán írt levél, valamint a pápa által írt előszó. A szövegek közös nevezője az úgynevezett spirituális elvilágiasodás, ami válságba sodorja a hitet. A találkozó végén a püspökök gyűrűcsókra járultak a pápa elé, személyesen köszöntve őt, majd este rózsafüzért imádkoztak a Szent Péter bazilikában a békéért. A Szent Atya mielőtt elhagyta volna az új színódusi aulát, hogy visszatérjen a Szent Márta házba, Matteo Maria Zuppi bíboros, püspökkari elnök kíséretében üdvözölni akarta a napraforgó fogadó catering felszolgálóinak csoportját, mely Rómában fogyatékkal vagy Down-szindrómával élő fiataloknak ad munkát. Valamennyien felsorakoztak egyenruhájukban, nagy izgalommal, amiért köszönhették Péter utódát.
Pizzaballa jeruzsálemi latin pátriárka üzenete az olasz püspökök vatikáni imavirrasztására. Hétfőn kezdte meg 79. közgyűlését a Vatikánban az olasz katolikus püspökök konferenciája, a CEI, és miután délután találkoztak Ferenc pápával, este 8:30-kor imavirrasztásra gyűltek össze a Szent Péter bazilikában, 9 órakor pedig együtt imádkoztak a rózsafüzért a Szentföldről kapott szentolvasókkal, Matteo Zuppi bolognai bíboros, a CEI elnöke vezetésével, és ez alkalommal hallgatták meg Pizzaballa bíboros jeruzsálemi latin pátriárka videó üzenetét. Köszönöm a közelségüket, a szolidaritás számos formáját, amelyet az egész olasz egyház, a különböző egyházmegyék és az egyházhoz kapcsolódó különféle közösségek juttatta kifejezésre a helyi egyházunk, és mindenek előtt egy kis közösségünk iránt, amely nagy csapás szenvedett. Egészen konkrétan többen meg is haltak, de a közösség nagyon egységes és lelkileg nagyon erős. Hangzott Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka üzenetének háladó bevezetője, amelyet élőben sugároztak Jeruzsálemből, és amit a TV 2000, az olasz katolikus televízió is direkt, élőadásban közvetített. Sok fájdalmat és szenvedést tapasztaltam köztük, de haragot vagy dühöt nem éreztem soraikban. Ez nagyon meglepett, és sokat elmond erről a közösségről, amely itt él ezeken a falakon kívül, mondta a jeruzsálemi latin pátriárka, felidézve, hogy bizonyos helyzetekben nem tudják megoldani a problémákat, de minden esetre ott jelen kell lenniük. Ott kell állnunk, és el kell mondani, hogy itt vagyunk. Minden lehetségest megteszünk, hogy megpróbáljuk mindenkinek segítséget nyújtani, hogy kilábaljanak ők ebből a nehéz helyzetből, hogy az erőszak ördögi körét mielőbb megállíthassuk. Pizzaballa bíboros videó üzenetében köszönetet mondott Matteo Zuppi bíborosnak, a CEI elnökének, hogy júniusban a Szentföldre látogat. Köszönöm, hogy segítettetek abban, hogy a lehetőségekhez mérten jól éljünk ebben a nagyon nehéz időszakban, mint keresztény, mint hívő ember, akiknek a gyökerei az itteni emberek életébe vannak beágyazva. Imádkozzatok értünk, és mi is, amennyire csak lehetséges, mindennek ellenére továbbra is imádkozunk értetek, és hálát adunk nektek. Zárul Pizzaballa jeruzsálemi latin pátriárka üzenete, amelyet az olasz püspökök vatikáni imavirrasztására küldött.
A pápa a chicagói Loyola Egyetem munkatársainak: legyetek szorgalmas álmodozók. Ahhoz, hogy előre haladjunk az életben, álmodnunk kell, mondta Ferenc pápa hétfőn az amerikai Loyola Egyetem munkatársainak tartott audienciáján. Aki elvesztette az álmodozás képességét, abból hiányzik a kreativitás, hiányzik a költészet, és az élet költészet nélkül nem működik. A Loyola Egyetem Chicagóban található, és a jezsuita rend vezeti, amelyhez a pápa is tartozik. Az elmúlt napokban az egyetem kuratóriumának tagjai loyolai Szent Ignáchoz köthető helyekre zarándokoltak el. A baszk származású nemesember loyolai Szent Ignác alapította a jezsuita rendet a 16. században.
Tenete sempre in voi questo desiderio di camminare, di pellegrinare.
Mindig tartsátok életben azt a vágyat, hogy elinduljatok egy utazásra, egy zarándoklatra, mondta a pápa. Ahhoz, hogy előre haladjunk, mindig vissza kell térni a gyökereinkhez, emlékeztetett a pápa. Nem léphetünk előre gyökerek nélkül, amelyekből merítjük az erőt. Intézményetek gyökerei az alapító Szent Ignác tapasztalataiban rejlenek, aki mindig Istent helyezte előtérbe, és folyamatosan kereste Isten akaratát. Ez a szolgálatra törekvés szorgalmas keresésében mutatkozott meg. A pápa arra is buzdította a jelenlévőket, hogy legyenek a remény tanúi a megosztottságokkal és konfliktusokkal jellemezhető világban. Véleménye szerint az egyetemeknek megvan a lehetőségük arra, hogy jobbá tegyék a világot, és valóban döntő szerepet játszottak a bonyolult időkben. Nem csak az a feladatunk, hogy ragyogó elméket neveljünk, hanem az is, hogy nagylelkű szíveket, és hogy a minden ember méltóságát tiszteletben tartó lelkiismerettel rendelkező embereket neveljünk. A nevelés három szinten történik, az elmében, a szívben és a kezekben. Gondolkozz el, mit érzel és mit csinálsz. Érezd, amit gondolsz és csinálsz. Tedd, amit gondolsz és érzel, hangsúlyozta Ferenc pápa. Véleménye szerint a nevelés több, mint a tudás puszta átadása. A megbékélést és az igazságosságot megtestesítő emberek képzéséről szól. Az elme, a szív és a kezek nem fejlődhetnek külön egymástól, és csak együtt tudnak kapcsolatot teremteni a kor valóságával és követelményeivel.
C'è bisogno di uomini e donne che siano pronti a mettere le proprie competenze al servizio degli altri.
A mai világnak szüksége van olyan férfiakra és nőkre, akik készek képességeiket mások szolgálatába állítani, folytatta a pápa. Csak akkor van esély arra, hogy a világ békére leljen. Ferenc pápa annak a reményének adott hangot, hogy a Jézus Társasága alapítójának lelki útja, amelyet a megkülönböztetés és az igazságosság iránti elkötelezettség jellemez, továbbra is útmutatásul szolgálhat az egyetemen dolgozók számára. Ez a hagyomány arra hív ma benneteket, hogy keressétek az igazságot, a komoly tanulmányok, a figyelmes meghallgatás és a bátor cselekvés által. Hála Istennek, hogy vannak konfliktusok, de a konfliktusok egy másik, magasabb szinten oldódnak meg. A konfliktusok arra késztetnek bennünket, hogy labirintusokban járjunk, és felülről lépünk ki a labirintusból, nem egyedül. A konfliktusok munkára késztetnek bennünket, állapította meg a pápa. Az előttünk álló úton a kritikai érzéket, a megkülönböztető képességet és a globális kihívások iránti érzékenységet kell fejlesztenünk, emelte ki a pápa, aki arra kérte az amerikai jezsuita egyetem képviselőit, hogy mindig tegyék fel maguknak a kérdést, hogyan járulhatnak hozzá, hogy a világ egy jobb hely legyen. Azt ajánlotta nekik, hogy a kölcsönös megértés, az együttműködés és a különböző hagyományok, kultúrák és világnézetek közötti hidak építésének ösztönzése érdekében gondoskodni kell a kultúrák és a vallások közötti párbeszédről. Remény nélkül nem lehet élni.
Nella situazione di crisi dell'ordine mondiale sembra che manchi un orizzonte di speranza.
A világrend válsága közepette úgy tűnik, hiányzik a lehetséges jövő gondolata, és remény nélkül nem élhetünk. Ne feledkezzünk meg a reményről, amely horgony a parton, és kapaszkodjunk bele a kötelébe. A remény soha nem okoz csalódást, zárta beszédét Ferenc pápa a Chicagói Loyola Egyetem képviselőihez.
Ferenc pápa Kevin Farrell bíboros nevezte ki a Quitói Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus legátusának. Május 20-án hétfőn tették közzé a hírt a Vatikánban, hogy a Szentatya az ecuadori Quito városában megrendezett 53. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus pápai legátusának Kevin Joseph Farrell bíborost, a világiak, a család és az élet dikasztériumának prefektusát nevezte ki. Mint ismeretes, az eredetileg 2020-ra tervezett 52. Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust a világjárvány miatt egy évvel későbbre halasztották, így azt 2021. szeptember 5-e és 12-e közt tartották, méghozzá az záró szentmisén Ferenc pápa jelenlétével és vezetésével. Akkor és ott ő hirdette meg, hogy annak három évvel későbbi folytatására Dél-Amerikában, az ecuadori Quito fővárosában kerül sor 2024. szeptember 8-a és 15-e között. A döntés mindenképpen figyelembe vette azt az országos eseményt, hogy Ecuador 2024-ben ünnepli a 150. évfordulóját annak, hogy az országot felajánlották Jézus szent szívének. Ez az ország felajánlás Ecuador önazonosságának és spirituális önazonosságának szerves része. A Quitói Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus témája testvériség a világ gyógyítására. Időközben Ecuador városait végigjárta a Ferenc pápa aláírását viselő ezüst borítású evangéliumos könyv, amellyel 3 éves program keretében evangelizálták a csendes óceánparti 18 milliós országot.
Ferenc pápa részvétét fejezte ki Raisi iráni elnök halála miatt. Ferenc pápa táviratban fejezte ki részvétét Ebrahim Raisi iráni elnök, Hossein Amir Abdollahian külügyminiszter, és mindazok halála miatt, akik a május 19-i helikopter balesetben hunytak el. A Szentszék sajtóirodája közzétette a pápa gyásztáviratának a szövegét. Lelki közelségemről biztosítom a nemzetet ebben a nehéz időszakban. Az elhunytak lelkét a mindenható irgalmába ajánlom, és imádkozom a veszteségüket gyászolókért, kiváltképpen a családjaikért. A Szentatya a táviratot Homeini ajatollahnak, az iráni iszlám köztársaság legfelsőbb vezetőjének küldte, aki 5 napos országos gyászt hirdetett ki. Raisi elnök és kísérete egy helikopter balesetben halt meg az ország északnyugati részén, egy hegyvidéki területen, miután a szomszédos Azerbajdzsánban jártak, ahol Ihlam Aliyev elnökkel találkoztak. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi meg a várost, hiába virrasztások őrizők. Hiába néktek hajnal előtt kelni, rohanni, futni késő éjjelig, és verejtékkel enni kenyeret. Mert akit kedvel az Úr és szeret, annak álmában is ad eleget. Az Isten ajándéka a gyermek, az anya méh gyümölcse jutalom, mint a hős kezeiben annyilag, a serdülő ifjak olyanok. Boldog az az ember, ki Istenére néz, ilyenekkel tölti meg a tegezét, ilyenekkel tölti tegezét. Rettegni, aggódni semmi oka, ha szóváltása van a kapuban. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi meg a várost, hiába virrasztások őrizők. Hiába néktek hajnal előtt kelni, rohanni, futni késő éjjelig, és verejtékkel enni kenyeret. Mert akit kedvel az Úr és szeret, annak álmában is ad eleget.
A nap verse.
Garai Gábor, vadszőlővirág. Délben a vadszőlővirága elkezdett lassan hullani. Levelén halkan permeteztek apró viaszos szirmai. Előbb csak egy-kettő gurult le félszegen, szinte próbakép. Bibéje utána mutatta gömbölyű, fényes zöld bögyét. De aztán, mintha hirtelen jött indulattól borzongana, megerett a sűrűn lepergő szirmok ezüstös zápora. Ahogy megerett, hírül adta, hogy beteljesedett a nyár. Egy pillanat csak teljessége, amíg legfőbb lángjában áll. Aztán kilobban. Beleszédül nyomban az őszbe kert s a rét, s holnap az akácis elejti lázbeteg sárga levelét.
Garai Gábor Vadszőlővirág című versét Jakó Bea előadásában hallották. Garai Gábor költő, író, műfordító, kritikus 1929. január 27-én született Budapesten. Földbirtokos családból származott, apja Marconnai Tibor hányattatott életű lirikus volt, anya nehéz körülmények között egyedül nevelte. Garai Gábor tisztes polgári pályára vágyott, érettségi után 1948-ban közgazdasági tanulmányokba kezdett, de apja jobboldali múltja miatt eltávolították az egyetemről. A vasútnál dolgozott pénzügyi előadóként 1958-ig, ekkor az Európa könyvkiadó lektora lett. 1960-ban magyar szakos tanári diplomát szerzett, s ettől kezdve vezette az Élet és Irodalom versrovatát, a lapnak később főszerkesztő helyettese lett. A Magyar Írók Szövetségének főtitkára, a Magyar Penklubnak alelnöke volt. Első költeményei már az 1940-es évek végén megjelentek, de szélesebb körben csak 1957-58 táján lett ismert Tűztán című versével, melyben avantgárd stílus elemek felhasználásával kísérletet tett a lejáratott szocialista költészet megújítására. Első kötete a Zsúfolt napok 1956-ban jelent meg. A két év múlva kiadott Ének a gyógyulásért című könyvével egy új, szocialista elkötelezettségű ifjú nemzedék vezér alakja lett, aki sajátos értelmezésű, humanista rendet áhított. Költészetét közügyekben elkötelezett líraként határozta meg, műveiben a tartalmas élet lehetőségeit kutatta, az emberi kapcsolatok foglalkoztatták. Munkásságát 1965-ben Kossuth díjjal és három alkalommal József Attila díjjal ismerték el.
Imája.
Ó Isten, kit félre ismer az ember, ó Isten, kit minden hirdet, ó hallgasd meg a végső szót, amit ajkam rebeg. Akkor is a hozzád vévő utat kerestem, amikor tévelyektem. Veled volt telt a szív, amely zavartam vert. Félelem nélkül nézem már az örök fényt. Nem hiszem, hogy Isten, aki a földnek ajándékozott, aki napjaimat jóságával itatta át, a kinnak adna át engem örökre, amikor kialszik életem lángja.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!